Áldás békesség testvérek, nagy szeretettel köszöntjük mindazokat, akik eljöttek már a tegnap esti alkalomra, és meg akik ma is folytatják, hallgatják az igét. A heti énekünket gyakoroljuk most is, mielőtt kezdjük az együttétünket. Ó, mi hű barát a Jézus!
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Uram, áldunk téged azért a kegyelemért, amit nap mint nap átélhetünk, mint hívő gyermekeid. Tapasztaljuk, hogy ahogy énekeltük, felveszed a mi gondjainkat, törődsz velünk, hihetetlen és csodálatos ez a szeretet, amit megtapasztalhatunk mindig. De tudjuk, Uram, hogy várod, hogy a szívünk válaszoljon erre a szeretetre, hogy mi is tudjunk téged szeretni, előtted hódolni, neked engedelmeskedni. Áld meg most számunkra a te igédet, és taníts minket, Uram, imádkozni, hiszen sokszor kiderül, hogy mi még imádkozni se tudunk. Szükségünk van, Uram, hogy taníts erre bennünket, erősíts meg a hitünket, hogy élni tudjunk ezzel az áldott lehetőséggel és kegyelemmel. Amen. Igen, a 105-ös Zsoltárt fogjuk énekelni most.
Adja dolgára az Isten,
mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet, néki legyen hálaadás és dicsőség. Amen. Szeretett testvéreim, olvasom Isten igéjét, János evangélium a 17. fejezetéből, a 15. verstől a 20. versig a következőképpen. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világban, én is elküldtem őket a világban. Én értük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy minnyájan egyek legyenek, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te bennem, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Még felolvasom Ézsaiás próféta könyvének 53. fejezetéből a 11. verstől a fejezet végéig. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva, elégedetten szemléli majd őket. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányba, hiszen önként ment a halálba. Hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a mai ige magyarázatnak azt a címet adtam, hogy Jézustól tanuljunk imádkozni. Jézus, amikor a Gecsemáné kertben tusakodott és küzdött, akkor megkérte Pétert és a tanítvány társait, hogy vigasztaljanak vele, és imádkozzanak és tusakodjanak vele. És így mondta, hogy vigasztaljatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. És aztán kiderült, hogy a tanítványok nem tudtak még egy órát se virasztani az ő szenvedését hordozó urukkal, hanem elaludtak. Tehát még Jézus tanítványai se tudták megvalósítani az imádság csodáját, még az Úr kérésére sem. És éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos megérteni, hogy lehet belőlem imádkozó ember. Hogy lehetek én valóban az Úrnak olyan gyermeke, aki élek az imádság kiváltságával, azzal a csodával, hogy Istennel beszélhetek, hogy mindent elmondhatok neki. Hiszen ő, ahogy hallottuk, mind a két ige szakaszban elhangzott, hogy ő könyörög az övéért, közben jár a bűnösökért, olvasuk az Ézsaiás 56-ba, itt pedig halljuk, hogy nem csak a tanítványaiért könyörög az Úr, hanem még értünk is, akik az ő bizonyságára hitre jutottunk. Tehát az Úr Jézus már előre könyörög mind azokért, akik a tanítványai tanúság tételére hitre jutnak. Tehát láthatjuk, hogy Jézusnál milyen fontos volt az imádság, hiszen emberré lett. Ezt nagyon komolyan meg kell érteni, hogy Jézus Krisztus egy személyben valóságos Isten és valóságos ember volt. Mivel emberré lett, az Atyával való kapcsolat a számára is az imádság volt. És ezt elénk is élte, illetve a tanítványai elé. Sokszor olvassuk az evangéliumokban, hogy Jézus még szürkületkor elment ki a szabadba, és ott magányosan imádkozott. Megbeszélte az Atyával a szolgálati dolgait. Milyen csodálatos, hogy ő neki erre szüksége volt. Holott ő Isten volt, Isten fia volt. Miért szorult rá arra, hogy minden dolgát megbeszélje az atyával? Hát azért egyrészt mert emberré lett, másrészt itt lepleződik le előttünk Jézus Krisztusnak, micsoda különleges kapcsolata volt az atyával, mély szeretet fűzte össze az atyával, és ő alárendelte magát tudatosan a mennyei atyának. Így olvassuk a Filippi 2-ben, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel. Ugye tetszenek érteni, hogy egyenlő az Istennel, hanem megalázta magát, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá. És megalázta magát, mint halálig, mégpedig a keresztve haláláig. Ezért fölmagasztalt őt az Isten, és olyan nevet ajándékozott neki, hogy Jézus nevére minden térd meghajol. És milyen jó lenne, hogy itt kapcsolódnánk, hogy igen, a mi térdünk is meghajoljon, és megtanuljuk, hogy az embernek hogy kell viszonyulnie Istenhez. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy kell viszonyulnunk Istenhez. Ezt elénk élte az Úr Jézus Krisztus, mint ember fia. Mély hódolattal, a legnagyobb tisztelettel, a legnagyobb imádattal fordult az Atya felé. Tehát ebből az ő magatartásával, amit láthattak a tanítványok, már megtanulhatták, meg mi is megtanulhattuk, és megtanulhatnánk, hogy bizony az embernek így kell élnie Isten előtt. A vele való, ahogy beszéltem tegnap erről, hogy a kapcsolat, a vele való mély kapcsolat, az imádat kapcsolata. Jézus így imádkozott. Magasztallak, Atyám, menj és föld, Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. Az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Máté 11:25-28. Most itt tulajdonképpen Jézus kijelent valami nagyon fontos dolgot, hogy senki nem ismeri az Atyát. Hát tényleg, így mondta a zsidóknak maga Jézus Krisztus, hogy közületek az ő arcát senki nem látta, az ő hangját senki nem hallotta. Akkor mit tudhatunk mi Istenről? Hogy ő jelenti ki magát nekünk, ő nyilatkoztatta ki magát nekünk. Hát először a proféták által, de a kinyilatkoztatás csúcspontja maga Jézus Krisztus. Ő ezt így fogalmazza meg, hogy senki sem tudja, kicsoda az Atya. Egyedül a fiú, és akinek a fiú akarja kijelenteni. És kinek akarja kijelenteni? Hát szerintem mindazoknak kijelenti ezt az Úr Jézus, aki vágyakozik Istent megismerni. Hogy vágyakozom-e őt megismerni. Tegnap beszéltem arról, hogy Isten szent Isten, hogy félelmetesen szent Isten. De majd látjuk ma, Jézus Krisztus pedig úgy mutatja be nekünk, mint mennyei édesatyánkat. És ez a félelmetesen szent Isten, ez a mi atyánk. Igen, és ez a csodálatos, hogy Jézus így jelentette ki nekünk. Sőt, felhatalmazott, hogy így imádkozhassunk, hogy mi atyánk, aki a mennyekbe vagy. Tehát akkor hogy is van ez? Ahogy tegnap is mondtam, hogy Isten valóban félelmetesen szent Isten, az ő szentségéhez semmi tisztátalan nem férhet. De az ő szeretete éppen olyan végtelen szeretet, ahogy János apostol egyszerűen csak így mondja, az Isten szeretet. Tehát az Isten szeretet, és ez a szeretet az, ami felénk hajol Jézus Krisztusban. És ezt a szerető mennyei édesatyát Jézus Krisztus által ismerhetem meg. Senki nem ismeri az Atyát, sőt, senki nem ismeri a fiút. És ez nagyon fontos, hogy viszont mi megismerhetjük. És tegnap is mondtam, hogy Jézus Krisztusban Isten kitette a képét ebbe a világba. A zsidó levélben így olvassuk, hogy Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával tartja fenn a mindenséget. Tehát az a Jézus Krisztus, aki eljött ebbe a világba, aki megígértetett az eljövendő messiásban, Isten kitette a képét. És Jézus olyan radikálisan kijelenti, aki engem lát, látja az atyát. Most ez rendkívüli kinyilatkoztatás, mert ahogy szemléljük őt az igén keresztül, ahogy egyre jobban megismerjük a lélek által, akkor egyre jobban csodáljuk, hogy tehát ilyen az Isten, amilyen Jézus Krisztus volt. És akkor valóban van okunk örömre. Hát ilyen az Isten, hogy a végcsőkig elment értünk, az életét adta értünk. Tehát nagyon fontos ezt megérteni, hogy a kinyilatkoztatás, az Isten megismerése nélkül, hogy is imádkozhatnék én az élő Istenhez, ha azt se tudom, kicsoda, milyen. Tehát egyszerűen az ismeret nélkül nem lehet valakit imádni, szeretni, ha csak akkor, ha már megismertem. És Jézusban megtörténik ez a kinyilatkoztatás. Miért fontos? Mert tulajdonképpen majd erről szó lesz pénteken, hogy Isten imádókat keres magának. Hát hogy? Úgy, hogy igen, mi nekünk ugyanolyan imádattal kellene fordulnunk Isten felé, ahogy ezt Jézus elénk élte. Talán akkor értjük meg Jézus Krisztusnak az atya iránti szeretetét, amikor a Gecsemánei kertbe küzd, és azt mondja, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. És nem volt lehetséges, elvállalta. Én így látom, hogy Jézus nem a rozsdás szögek tartották a kereszten, hanem az atya iránt való szeretete és imádata. És az atya iránti imádatáért áldozta fel magát értünk. Ezt ne felejtsük ki. Tehát sokan úgy gondolják, hogy az emberek iránti szeretet, valami humanista szeretet indította Jézust erre. Ez is benne van persze, hiszen így mondja, úgy szerette Isten a világot, hogy az atya úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Igen, ez megdöbbentő, és akkor látjuk az atya és a fiú mélységes kapcsolatát, és hogy Jézus ebben teljesen alárendeli magát az atyának, engedelmességgel mutatja meg, hogy ő szereti. És Jézus is ezt kéri tőle, ha szerettek engem, akkor megtartjátok az én parancsolataimat. És tulajdonképpen, amikor megismerjük az Urat Jézus Krisztuson keresztül, akkor már értjük. Értjük azt, hogy érdemes föltárni előtte a szívünket. Érdemes kérni tőle, mert ő teljesíti. Mikor az ember megtapasztalja, hogy nem a levegőbe beszél, amikor imádkozik, hanem meghallgat engem az én Uram Istenem. És ez nagyon fontos dolog. Sokan azt mondják, ugye, hogy na de hát hol van az Isten? Ugye, amikor Jézus mondja, hogy így imádkozzunk, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, abban a láthatatlan isteni világban. De hol van az? Ahogy az egyik, talán tegnap is említettem, nem vagyok benne biztos, az egyik énekünkben így énekeljük, hogy csillagvilágokat elhagyva már, megfáradt lelkem, és hazatalál. Hát nem. Nem a csillagvilágokon túl van az Isten országa, a mennyeknek országa. Jézusnak nem kellett évmilliárdokat utazni, hanem így mondom, karnyújtásnyira van tőlünk az a másik világ. Honnan lehet tudni? Hát gondoljunk végig a mennybe menetelt. Meg Jézus, mikor feltámadt, és az árt ajtókon át is megjelent, és így mondom, áthallás van. Jézus szó szerint idézi Tamást, hozd ide a kezedet. Azt mondta, semmiképpen nem hiszi el, hogy Jézus feltámadt. És azt mondta, majd ha megtapogathatja majd az ujjával, akkor Jézus mondja ugyanazokat a szavakat. Tehát igen, áthallás van abban a világban, nyugodjunk meg, hogy amit itt elsóhajtasz, talán fájdalmadban, vagy kétségbeesésedben, vagy az Isten iránti tiszteletedet és hódolatodat fejezed ki az imádságba, vagy dicsőíted őt, az ott elhangzik. Majd erről is szó lesz, de most idézem azt az igét a Jelenések könyvéből, hogy hova jut a mi imádságunk. És amikor átvette a könyvet, mármint a bárány, Jézus, átvette a könyvet az atya kezéből, ugye, a négy élőlény, a 24 vény leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt és aranypohár, tele füstölőszerrel. A szentek imádságai ezek. Tehát a mi imádságunk oda jut a mennyei szentélybe, a mennyei templomba jut a te imádságod. Ezt olvasuk, és ezt komolyan kell venni. Mert ha ezt nem vesszük komolyan, akkor a mi imádságunk ilyen vallási kötelezettséggé silányul. Engem nagyon megdöbbentett fiatal koromban, amikor olvastam Saul megtérésének történetét, és ugye tudjuk, Damaszkusz előtt megjelenik neki az Úr, porba hull, megvakul, és három napig ott gyötrődik az Úr előtt, és az Úr azt mondja a keresztény Anániásnak, akit küld Pál apostolhoz, azt mondja, íme imádkozik. Hát miért Pál apostol addig nem imádkozott? Hát egy farizeus egy nap háromszor kötelező jelleggel imádkozott. Ugye látjátok, hogy ezt az Úr Jézus nem tartotta imádságnak, mert ez csak egy vallási gyakorlat volt. Nem volt benne a szíve, nem volt meg a kapcsolat. Ma pedig egyáltalán nincs meg a kapcsolat, csak az Úr Jézus Krisztusért. Senki nem mehet az Atyához, csak is én általam, mondja a mi Úrunk Jézus Krisztus, de általa igen. Senki nem mehet az Atyához, de ez tényleg. Így mondom, Istennek Jézus Krisztuson kívül nincs fogadó órája. Nem lehet őt megkerülni. Akkor mi van azokkal a vallásos emberekkel, akik nem hisznek Jézus Krisztusba, de imádkoznak? Nem jut célba az imádságuk. Nem én mondom, az Úr Jézus mondja. Nem jut célba az imádságuk. Tehát őt nem hagyhatjuk ki. Miért nem? Miért nem mehetnék közvetlenül az Atyához? Azért nem, mert én így szoktam mondani, ő Isten felénk fordított arca. Ő mutatta be értünk az engesztelő áldozatot. Ez tesz engem tisztává, ez tesz engem alkalmassá, hogy egyáltalán imádkozhatok. Tehát egyáltalán Jézus Krisztus áldozata nélkül nem szólíthatnám meg a hatalmas Istent. Ő tette számunkra lehetővé. És ezért most újra és újra mondom, hogy Jézus tanít minket arra, hogy imádkozzunk. Ahogy ő ezt elénk élte. Ő állandóan kapcsolatban volt az Atyával. Mikor kiválasztotta a tanítványait, akkor ezt az Atyával beszélte meg. Nem megtehette volna. Ugye mennyire meg kéne ezt tanulni? Olyan, hogy választódnak ki az egyház vezetői, a presbiterek, és így tovább. Valóban így megvívjuk imádságba, valóban így gyakoroljuk. Ugye mennyi mindent meg lehetne tanulni a mi drága úrunktól, hogy kell viszonyulnunk nekünk azzal az imádságos szívvel. Mert most éppen erre szeretnék rátérni, hogy az imádsága nem valami csokorba szedett, gyönyörű szóvirágok, hanem az imádság a szív dolga. A szív dolga az imádság. És ezt látjuk Jézus Krisztusnál, hogy mi különbség volt az ő imádsága és az emberek imádsága között. Egy alkalommal Lukács evangélium a 11. fejezetében olvassuk, hogy Jézus imádkozott. És aztán a tanítványai azt kérték, Uram, taníts minket imádkozni. Hát miért nem tudtak imádkozni? Hát minden kis zsidó gyereket megtanítottak imádkozni. Nagyon sokféle imádságra. De amikor hallották Jézust imádkozni, akkor rájöttek, hogy mi nem tudunk imádkozni. Nekünk nincs benne a szívünk, Jézusnak a szíve benne volt, ahogy megszólította, hogy Atyám. Így szólította meg Istent, hogy az Atyám. És igen, az ő imádsága döbbentette rá a tanítványokat, Uram, taníts minket imádkozni. És kiderül, hogy nem tudunk imádkozni. Ugye a római levél 8. fejezetben mondja az ige, hogy mi nem tudjuk úgy kérni, ahogy kell, hanem a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. De végül éppen a lélek által megtanulhat a keresztény ember imádkozni. Lélek által imádkozni, a Szentlélek által imádkozni, hogy belekapcsolódni tulajdonképpen a Szent Háromság körébe. Ez valami különös kapcsolódási pont, hogy én imádkozok a lélek által, belekapcsolódok az Istennel való közösségbe. Ez a csoda az imádságba. Hogy ez nem csak arról van szó, hogy elmondom a kéréseimet, oda teszem az Isten elé, és hát Isten meghallgatja, és meg is fogja tenni, amit én kértem. Persze ez is benne van, de ennél sokkal-sokkal több az imádság. És ezt lehet megtanulni Jézustól, ezt a sokkal többet. És akkor mi nekünk is szabad kérni, hogy Uram, taníts minket imádkozni. És amikor elmondja, erre elmondta Jézus az úgynevezett mi atyánkot, amit ugye teológiailag sokszor így mondjunk, hogy minta imádság. Jézus nem azt mondta, hogy mi ezt szajkozzuk reggeltől estig, mikor azt mondta, ti pedig így imádkozzatok, hanem elénk tette, hogy mik azok a fontos dolgok, amiket nekem kérni kell. Tehát megtanított bennünket arra, hogy mi az a fontos dolog, amit én kérhetek, sőt, amit nagyon fontos, hogy kérjek. Tehát ezt akarta Jézus megtanítani velünk, amikor elmondta a mi atyánkot. Hát azt gondolom, ha imádsággal valaha visszaéltek, hát mi ezzel nagyon sokszor visszaélünk, én magam is sokszor úgy elszégyellem magam, hogy úgy elmondom a mi atyánkot, hogy egy pillanatra oda se gondoltam. És ez borzasztó. Hát akkor nagyon szégyellem magam. Mert próbálom mindig úgy elmondani, hogy minden szavába benne legyen a szívem. Hogy szívből mondjam. És most gondoljatok bele, hogy mi nekünk bűnös embereknek, az Úr Jézus azt mondta, hogy azt a hatalmas Szent Istent, akiről tegnap beszéltem, azt a félelmetes Istent, én így szólíthatom meg, hogy édesatyám, mi atyánk, hát milyen jogon mondom én az Istennek, hogy atyám? És ez egy roppant fontos kérdés. Tudnék, sokan úgy gondolják, hogy minden teremtménye mondhatja Istennek, hogy atyám. Én arra azt a példát szoktam elmondani, ez nagyon fontos, hogy ezzel mindig legyünk tisztában. Hogy egy szobrásznak gyönyörű szobrai vannak. De mondjuk vannak gyerekei is. Értjük a különbséget. A gyerek meg a szobor között. Na most a teremtettségben, igen, mindannyian Isten teremtményei vagyunk. De akkor leszek én az ő gyermeke, ha tőle fogant életem van. Mindig egy nyersen elmondom, én csak egy emberre mondhattam, hogy az apám, akitől fogant az életem. És ugyanígy van. Kinek mondhatom én, hogy mennyei atyám, akitől fogant az életem, az örök életem? Tehát az újjászületett ember, aki megkapta a Szentlélek ajándékát, akiben a Krisztus lelke lakik, az már mondhatja, hogy édesatyám, mert tőle fogant élete van. Most éppen az az evangélium, hogy ez viszont minden embernek lehetséges. Minden ember lehetséges. A megtérést, amit sokat emlegetünk, a megtérésbe, ez történik. Hogy én nélküled éltem, Uram, most veled akarok élni. Nem kértem a bocsánatot, nem rendeztem a dolgaimat, most rendezem. És alárendelem magam a te atyai uralmadnak. Jézusban ez a gyönyörű, hogy ahogy mondom a Filippi levelet idézve újra, hogy nem tekintett a zsákmánynak, hogy egyenlő Istennek, alárendelte magát. És hogy én ne rendeljem magamat alá. A tékozó fiú történetében pontosan ezt látjuk. Elment, ott hagyta az atyát, és a megtérés lényege, hogy hazamegyek. Most elfogadom az én Uramnak, Jézus Krisztust, az Atyát és a Szent Lelket, a Szent Háromság Istent elfogadom Uramnak, és akkor megkapom a Szent Lélek ajándékát, és akkor mondhatom, hogy nekem van Atyám a mennybe, akitől életem van, örök életem, mert a Szent Lelket megkapjuk, akkor örök életünk van, mert akkor részesít bennünket Isten az ő természetéből. Mert a mi biológiai életünk nem rendelkezik az örök élet lehetőségével. Ezt ő adja meg. És ez nagyon fontos megérte, és akkor tudom szívből szeretni, imádni az én Uramat, az én Istenemet, tudok előtte hódolni, és tudom szívből mondani, hogy drága mennyei Atyám, most csak gondoljunk bele, hogy micsoda felhatalmazás ez. Hát akarhat egy ember ennél többet, hogy nekem a hatalmas teremtő Isten Atyám. Ez valami hihetetlen, szinte felfoghatatlan. És mi úgy megszoktuk. Úgy megszoktuk, és ez elég szomorú dolog, hogy nem hevül a szívünk. Nem hevül a szívünk, hogy az a hatalmas Isten az én Atyám. Hát kellene. És éppen az az imádság titka. És amíg valaki ebben a megtért, újjászületett állapotba nem kerül, addig nem is tud sokszor még imádkozni se. Ez se csoda. Hát be lehet tanulni, meg lehet... Mondom, szóvirágokat szépen csokorba szedni, csak éppen nincs benne a szívem. És erre kell eljutnunk, és ezt kell megtanulni a mi Urunk Jézus Krisztustól. Nagyon fontos dolgok ezek, és hogy ő imádkozik értünk. Tehát én itt azt írtam le, hogy mi a különbség Jézus és mi közöttünk. A szív állapotában van nagy különbség. Ezért mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Most a mai emberek kezdik teljesen elveszíteni még csak a halvány árnyékát is annak, hogy valami alázat lenne az emberek szívében. Tessenek, vagy jobb, ha bele se olvasunk, hogy a Facebookon mit lehet olvasni. Vagy belehallgat az ember a nagy magyar valóságba, amikor az Istent merik káromolni emberek. Nem tudja, mit beszél. És akkor hallom sokszor, hogy az emberek se a pedagógusokat, se az orvosokat, hát már lelkészekről nem is beszélek, de még egy minisztert se tisztelnek. Már pedig a római levél azt mondja, adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Kinek az adóval adót, vámmal a vámot, akinek tisztelettel a tiszteletet, akinek félelemmel a félelmet. Hol van ez? És miért van ez? Mert gőgösek vagyunk. És Jézus meg azt mondja, mit kell megtanulni tőlünk? Hogy ő szelíd és alázatos szívű. Tehát az imádsághoz ez a szív kell, ez a különbség a ember szíve, az én szívem, meg az ő szíve között. Óriási a különbség. De amikor újjászületik az ember, akkor beteljesedik, amit Dávid kér, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem, és ez megtörténik. Jézus is azt mondja, tanuljátok meg. Tehát meg lehet ezt tanulni? Nem. Csak úgy lehet megtanulni, mikor már az a krisztusi szív van, az az újjáteremtett, tiszta szív, akkor igen, akkor lehet. Akkor tud az ember imádkozni, akkor éli át, hogy igen, az én Istenem, az nekem mennyei édesatyám. És ez valami egészen csodálatos dolog, és ez az imádság alapja. Mert a gyermek joga a kérés. Ahogy tegnap is mondtam, a gyermek joga. Mert ha ő a mennyei édesatyám, akkor én az ő lelki gyermeke vagyok. És a gyerek joga a kérés. És erre biztat bennünket az Úr, hogy igen, igen, kérjünk. Tehát, hát onnan indultunk el, hogy akinek a fiú akarja is kijelenteni, az megismeri, hogy ki az atya. És hogy az előbb mondtam, hogy az a baj, hogy az emberek nem ismerik, és itt a felelősségünk. Például az imádság szolgálata, hogy könyörögjünk emberekért, konkrétan emberekért, hogy megtérhessenek, hogy megismerhessék az Istent. Amikor Antiochiában ugye megalakult a keresztény gyülekezet, ott nevezték először a keresztényeket, ugye krisztiánusoknak, krisztusiaknak, mert látták, hogy ezek az emberek olyanok, mint Krisztus. Erről van szó. Hasonlítanak az ő urukhoz. És ez megdöbbentette az akkori, ugye züllött pogány világot. Egyszerűen megdöbbentette. Az egyik római rétor a 4. században ír a császárnak, hogy ezeknél a férfiak milyen hűségesek, az asszonyok milyen tiszták, hogy milyen csodálatos dolgokat tesznek ezek a gyülekezetbe, képesek napokig bőtölni, hogy enni adhassanak a szegényeknek, sorolja, és akkor azt mondja, van bennük valami isteni. Hát mert közöttük lakik az Úr, bennünk lakik a Krisztus lelke, akkor ki kéne ábrázolódjon rajtam. És akkor olyan szívem lenne. És akkor visszatérve egy kicsit oda, hogy a mai ember, hát legalábbis én átélem, amikor egy tiszta nyári éjszakán felnézek a csillagokra. Az ember meghatódik, megrendül, hogy micsoda hatalmas Isten, aki ezt teremtette. És ott van a 8. Zsoltárban, felolvasom, Dávid. Ó, Urunk, mi Urunk! Ugye ez is milyen gyönyörűen szólítja meg az Istent. Ó, Urunk! Mi felséges a te neved az egész földön. Az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyet ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Ugye ez a profécia Krisztusban teljesedett be. Krisztusban valósult meg az ember, a második Ádám, az igazi ember, és akkor mi pedig hasonlíthatunk rá. A lélek kiformálja bennünk a Krisztus szívét, a lelkét, és akkor tudunk imádkozni. Magam is átélem sokszor, hogy olyan az imádságom, amilyen a szívem állapota. Mert van úgy, hogy csordultig van a szívem. az Isten iránti hálával, szeretettel, imádattal, akkor az imádságom igazán szívből jövő. Aztán van, mikor megzavar bennünket az engedetlenségünk, a bűnünk, most csak a hívőkről beszélek, megzavar bennünket, és akkor egyszer csak azt veszük észre, hogy mondjuk az imádságot, de nincs benne a szívünk. Nem éljük át azt a csodát, amit át kellene élni, hogy én megszólíthatom az én Uramat, én Istenemet. Aztán én azt gondolom, hogy Jézus elénk élte azt a csodát, hogy ő állandóan kapcsolatban volt az Atyával. Ő így mondta, hogy én nem vagyok egyedül. Az Atya mindig velem van. Mert én mindig azt teszem, ami neki kedves. Hát mi nekünk a nyíl, a vektor nem arra mutat, az mi felénk mutat, mi meg mindent legszívesebb azt tesszük, ami nekünk kedves. Hogy nem keressük Istennek a tetszését és akaratát. Most miért is fontos ez? Éppen az imádság miatt. Mert akkor telik meg a szívem, akkor tudok igazán imádkozni, amikor az ő javát keresem, az ő akaratát akarom teljesíteni. És most nézzük csak mi atyánkat. Az első az, hogy az Úr megmondja, hogy kihez imádkozok. Az Atyához, aki a mennyekben van. Ez a legfontos. Akkor tudom már, hogy kivel beszélek, és mit kérek tőle. Azt mondja, az Úr Jézus először azt kért tőle, ugye, hogy jöjjön el a te országod. Nagyon érdekes, Luther azt mondta, úgy imádkozz, hogy magadnak kérjed. Az imádságot magadnak, hogy jöjjön el a te országod nekem. Legyen meg a te akaratod bennem. Ugye értitek, hogy így mindjárt más, hogy úgy általában várjuk Jézust és az ő országát, de amikor úgy tudok imádkozni, hogy drága mennyei atyám, jöjjön el a te királyi uralmad az én életembe. És tényleg erre vágyunk? Vagy pedig azt a hatalmas urat, mi szeretnénk az imádsággal dirigálni és mozgatni, hogy úgy legyen, ahogy én akarom. Óriási különbség. És ez tudatos kell legyen bennem, hogy igen, jöjjön el a te országod, a királyi uralom, mert ugye a mi atyánkban ott nem országról van szó, hanem királyságról. Tehát az ő királyi uralma, és legyen meg a te akaratod. Hogyan? Úgy, ahogy a mennyben. Hát ott 100%-ig beteljesedik az Isten akarata. És nem, olyan hány százalékban tudom én, hogy teljesedik be az én életemben az Isten akarata. Tehát így kell imádkoznunk, hogy azt mondja, hogy ezek a legfontosabb dolgok. Itt Jézus az első kőtábláról mutat. Az első kőtábra az Istenről szóló parancsolatok. Hogy ne legyen más Istened. Ugye, hogy ne csinálj magadnak istenképet. Tehát ő legyen a te Istened. És erről van szó, mert mikor azt mondom, hogy mennyei atyám, jöjjön el a te királyi uralmad nekem, legyen meg a te akaratod bennem, akkor imádkozok helyesen. És amikor ez megvalósul, komolyan, olyan, így mondja Jeremiásnál az Úr, hogy csalárdabb a szív mindennél. Hát én ezt megfigyeltem az én szívemben. Csalárd. Megértjük, hogy ha az Isten akarata királyi uralma rajtam beteljesül, az nekem sokba kerül. Ezt megértjük. Aztán akkor már mindjárt nem is kell az annyira nekem. Ez sokba kerül. Az Úr Jézusnak az életébe került. De hát itt rögtön csak gondoljunk a távlatokba, hogy mi is az élet értelme, célja, mit is akar az Isten ellen? A legjobbat neked, a legjobbat nekem, a legjobbat akarja. Tehát ne hagyjuk magunkat a család szívünktől megtéveszteni, nincs honnál jobb. Ha ő uralkodik rajtam, azt hiszem, a legjobb a feleségemnek is, meg legjobb a gyerekeimnek is. Ha ők a királyi uralmat gyakorolhatja felettem, és az ő akarata beteljesedhetik számomra. És aztán Jézus elmondja, hogy mikért kell nekünk még imádkozni. A kenyérért is, igen, a kenyérért. Hát nem fantasztikus, hogy több mint 8 milliárd embert eltart Isten ezen a földön. Ez nem tőlünk van. Hát csak nézzük meg egyszer a nyáron a sárguló buzavetést. Engem az mindig meghat, hogy az Isten asztalt terített nekünk. Hihetetlen csoda, amit megélhetést adott nekünk. És ezt kérni kell, kérni kell. Ez fontos dolog. Aztán a mindennapi kenyér mellett a mindennapi bocsánat. Sok keresztény ember épp ezért nem is tud imádkozni, mert nem rendezi Istennel a dolgait, szépen a bűnünk lerakódik ránk, és elválaszt bennünket az Istentől. Jézus csak egyszer imádkozott így, idézte a 22. Zsoltárt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Hát miért? Az én bűnömért. Az én bűnömért hagyta el őt az Isten. És ezért nagyon fontos, amit Jézus mond, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket. És itt teszi hozzá a Jézust. Miképpen ti is megbocsátotok. Itt radikális az Úr. Erre még vissza is tér a mi atyánk után, hogy ki, ha nem bocsátotok meg, akkor nektek se bocsát meg az Isten. És ugye mennyire fontos lenne megérteni, hogy ezért imádkozni kell. Hogy meg tudjak bocsátani. Hogy ezt is kérni kell, hogy megbocsásson nekem az Úr Jézusért. És azt gondolom, a világ történelem legnagyobb imádsága maga a kereszt. A Golgotai kereszt egy hatalmas kiáltás, egy elképzelhetetlen kiáltás, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Az egész kereszt egy Istenhez való kiáltás a bűnös emberért, és ezért kell kérnem, hogy Atyám, bocsáss meg. Akár egy boromba szóért, akár egy szeretetlenségért, akár egy tisztátalan gondolatért, mindenért, ami az Isten előtt bűn. És ha ezt rendeznénk, milyen csoda lenne körülöttünk, ha meg tudnánk bocsátani, milyen gyönyörű lenne az élet. Igen, mindezekre tanított bennünket az Úrunk, hogy így imádkozzatok, ezekért imádkozzatok, ezek az igazi fontos dolgok. Igen. Bizony, és az, ami drága Úrunk, éppen arra utalt, hogy legyen olyan a szíved. És a Zsoltáros, a 42. Zsoltárt, felolvasom az első sorait. Ahogy a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. Na, erre kell eljutni. Hogy én is ki tudjam ezt mondani, mint ahogy Dávid kimondja, hogy szomjazik a lelkem, vágyakozok az élő Isten után. És most tényleg szomjazunk, vágyakozunk. Vagy csak ez e világi dolgokkal vagyunk elfoglalva. Ezek olyan drága igék, hogy lehet egy embernek ilyen lelki állapota, hogy ahogy a szarvas kívánkozik, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, Istenem. Igen, az Úr erre tanított. Ő csüngött a mennyei atyán. És ezt kell megtanulnom. És végül csak annyit még, hogy visszatérve azokra az igékre, hogy az Ézsaiás 53, hát az Ószövetség csúcspontja, valami egészen elképesztő csoda, hogy az Ézsaiás 53-ban a Krisztus áldozatának a drága ajándékáról beszél 700 évvel előtte a proféta. És akkor ugye ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei által gyógyultunk meg, olvassuk, és itt, amit felolvastam abban a részben, hogy közben járt a bűnösökért, és ez kell megszilárdítsa a hitünket. Ezzel szeretném befejezni, hogy az imádsághoz gyermeki hit kell. Olyan sokszor átéltünk a feleségemmel nehéz dolgokat. Azt hiszem az életben mindig akkor a legnehezebb, ha a gyerekekkel van baj. A nagyfiunk rákos daganatot kapott a lábán. És aztán a professzor, aki operálta, azt mondta, hogy majd a műtőbe dönti el, hogy levágja a gyerek lábát, vagy sem. És a műtét napján az volt az útmutató ige, persze mi könyörögtünk, és ott volt a válasz. Hogy békesség, békesség, meggyógyítom őt. El lehet ezt hinni? A műtét után azt mondta nekem a professzor, hogy hát ez egy olyan daganat, amely ki fog újulni. Ők ugyan mindent megtettek, de erre számítsunk. Hát én meg azt mondtam, hogy ha az Úr azt mondta, hogy meggyógyítja, akkor meggyógyítja. Ma 63 éves már a fiunk, de még nem újult ki. Tehát ha egyszer az Isten azt mondja, és itt a hit, ezt el lehet hinni. Mondhatnák, most már könnyű 63 éves, most már könnyű elhinni. Nem, akkor is el kell hinni, amikor mondja. Olyan drága dolog, hogy ilyen a mi Urunk. Ő nem hagyja a nyomorúságba szenvedni az övéit, van szava, ha mi nekik szólunk. Csak befejezésük két imádságot említek meg. Két nagyon szép imádságot a Bibliában. Egyiket Jézus édesanyja mondta, a kánai mennyegzőn nincs boruk. Ez imádság? Igen. Mária egyszerűen elmondta Jézusnak azt a szükséget, amit senki nem tudott ott megoldani. A fiának mondta. Vagy a betániai Mária és Márta üzen Jézusnak, Uram, akit szeretsz, beteg. Ez imádság. Hát te mennyire imádság. Elmondták az Úrnak, hogy beteg Lázár. És ennyi elég, de hittel oda tették, és tudjátok, mikor az ember, mert rengeteg nehéz helyzetbe kerülünk mi emberek. Senki nem kerülheti ki. Az életben sok nehéz helyzet van. Vannak belső, szívbeli problémáink, vannak külső dolgok, betegségek, nyomorúságok, sok-sok. Csak ennyit kell tenni. Uram, akit szeretsz, beteg. Honnan tudták, hogy Lázárt szereti Jézus? És mit érek el vele, hogy elmondom Jézusnak? Mert ők hittek. Ők hitték azt, hogy Jézus meg fogja tenni. És Jézus még sokkal többet tett, mint gondolták volna. Szemrehányás. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. És nem csak azt adta meg nekik az Isten, amit kértek, mert visszakapták Lázárt, hanem meglátták, hogy kicsoda Jézus. És ennél nagyobb ajándék nincs, és amikor imádkozunk, lássuk meg, hogy ő meghallgatta, és növelje a mi hitünket, bizalmunkat a Krisztus után, hogy igen, ő meghallgatja a mi imádságunkat. És soha nem hagyja cserbe az övéit. Hát ezt tanuljuk meg, hogy Jézus Krisztus is azt mondja, Atyám, én tudom, hogy te mindig meghallgatsz engem. Ugye mondja ott Lázár sírjánál. A sokaságért mondom. Azért mondta el, hogy értsük, hogy ő ezt is meg elkérte az Atyától. És megkapta. És amikor te mondod el, hogy Uram, akit szeretek, az beteg, akkor te is várhatod a választ, és meg is fogod kapni. Tehát ezek annyira gyakorlati dolgok kellenek, hogy legyenek az életünkben. És ezért az imádság és a hit szorosan összetartozik, hogy tudom, kinek mondom, tudom, hogy kiért hallgattatok meg, erről majd holnap lesz szó, hogy mit jelent az Jézus nevében imádkozni. Drága úrunk, köszönjük azt, hogy te eljöttél ebbe a világba, és mindent megtettél a mi üdvösségünkért, és általad valóban mondhatjuk a hatalmas Istennek, hogy atyánk. Uram, erősíts meg ebbe bennünket, minden drága testvéremet. Uram, a szívünkig hatoljon ez a drága ige, ez a csodálatos evangélium. Azoknak is, Uram, akik most nem tudják ezt hinni, ott, hogy valósággá lehessen az életükbe. És mi, akik átéltük már sokszor, ennek a csodáját tedd meg azt, Uram, hogy ebben a mi bizalmunkban, gyermeki hitünkben soha meg ne rendüljünk, hanem teljes hittel mindig tudjuk, hogy ki vagy te nekünk. És így tudjunk eléd borulni, elmondani a szükségeinket, nyomorúságainkat, kétségeinket, de taníts meg bennünket arra is, Urunk, hogy tudjunk téged dicsőíteni, áldani, hogy imádat legyen a szívünkbe irántad. Kérünk, ajándékozz meg bennünket a te lelkeddel, hogy ez valóság lehessen nap, mint nap. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És a 774. dicséretet énekeljük. Thank you. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizze meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.
Köszönöm, hogy